Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve így fennállva énekeljük 412. számú dicséretünk második verszakát, amely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangélium a végéről, amelyben Krisztus megparancsolta nekünk a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Értek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, amikor rátekintünk ezekre a gyermekekre, eszünkbe jut jóságod és adakozó szereteted. Magasztalunk Istenünk az ő drága életükért. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyákat és a kisgyermekeket is a szülés nehéz óráiban. Hisszük Jézus, hogy ezekre a gyermekekre nézve is megáll, amit néhány perccel ezelőtt hitvallásként énekeltünk, hogy nem éltek még a föld színén, te értük is megszülettél. Hozzád könyörgünk, Krisztus, hogy vondd egészen közel magadhoz az életüket, és ahogyan nem sokára a keresztség vize végig folyik homlokukon, úgy egy nap hadd éljék át személyesen is, hogy a te véred megtisztítja az embert minden vétkéből. Kérünk, gondviselő jó atyánk, hogy vigyázz rájuk, kísérd őket élet útjukon, és ajándékozz meg őket testi és lelki egészséggel egyaránt. Könyörgünk a szüleikért, hogy tudják bölcsen és előtted kedves módon nevelni őket. Kérünk a kereszt szüleikért is, hogy amit most előtted és egy gyülekezet előtt ígértek, a szülőkkel együtt vegyék nagyon komolyan. Kérünk, Urunk, fogadd kedvesen ezeket a gyermekeket, amikor a te fiad, az Úr Jézus Krisztus parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Amen. Gyermek kereszt nevét kérem. Alíz, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Gyermek kereszt neve. Tessék előre dőlni vele. Milán, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Gyermek kereszt neve. Tamás József, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Gyermek kereszt neve. Hogy hívják a gyermek?
Gergely Ádám.
Gergely Ádám, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Gyermek keresztneve.
János Dániel.
János Dániel, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevelkedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni, a kisgyermekekkel ki lehet fáradni. ...714. Számú dicséretünket énekeljük végig. A 714. számú énekünk első verse így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába.
Thank you.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen neked, Urunk Istenünk. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért és jóságodért, amelyből élünk, amelynek oly sok jelét adtad az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy elkezdődhetett a szünidő, és hogy elérkezett gyülekezetünk nyári táborainak időszaka. Kérünk, áld meg az előttünk álló héten Pátszem és Ágnus ifiseink csendes napjait. Jöjj el közéjük, Szentlélek, Isten, és cselekedj úgy, ahogy szerinted szüksége van rá ott mindenkinek. Kérünk, vigyázz rájuk útjaikon, és őrizd meg minden táborunkat a gonosztól. Köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtöttél bennünket ma is, hogy igédre figyeljünk. Te látod, hogy lelki értelemben milyen föld most a szívünk, befogadó-e, nyitott-e igédre. Tedd azzá, hogy meghalljuk és megcselekedjük beszédedet, és megteremjük azokat a gyümölcsöket, amelyek kedvesek előtted. Kérünk, Szentlélek, Isten, bátorítsd az elesetteket, vigasztald a megtört szívűeket, a gyászoló testvéreinket, és erősítsd betegeinket. Könyörgünk nemzetünkért, határon túli testvéreinkért, különösen is a nehéz sorsot cipelő kárpátaljai magyar testvéreinkért. Könyörgünk ottani egyházadért, kérünk, adj nekik erőt a mindennapokhoz, meg nem szégyenülő reménységet és hitet benned, Jézus Krisztus. Szólj és szólíts, várjuk szabad világosságát, munkát kegyelmedből, hogy igéd ne szóljon hiába közöttünk. Amen. Isten igéjét helyünkön maradva hallgassuk meg. Ezt az igét Lukács evangéliumából olvasom, a 8. részből, a 4-től a 15-ig tartó igeversekből. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatokban. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyek pedig a jó földbe estek, és amikor felnövekedtek, százszoros termést hoztak. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle a tanítványok, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Néktek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akinél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akinél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Amen. Van Gogh, híres holland festő, egyik jelentős képe a most hallott igét ábrázolja. Gyönyörű festményének a magvető naplementekor címet adta. Egy tűző napon dolgozó munkás embert ábrázol a kép, amely a földműves ember fáradtságos munkáját is ábrázolja. De képén a magvető mögé már érett kalászos gabonát festett a mester. Ez a remény képe, amely azt üzeni, hogy így vagy úgy, de a mag meghozza a termését. Különös, hogy a jelenet középpontjában nem a magvető áll, öt oldalra festette a képen. Az egész festményt a hatalmas nap képe uralja. Mert a nap, ami felmelegíti a talajt, és ami aztán megérleli a kalászban a magot. Van Gogh bizonyára azért festette meg így a kompozíciót, hogy arra emlékeztessen bennünket, Isten irányítja a történelmet, még ha időnként távol lévőnek is tűnik. Hiszen sokaknak tűnik úgy, látva és hallva a napi híreket akár, hogy a teremtő Isten néma, és mintha mozdulatlan lenne. Azonban Isten fia, aki a mennyből jött, aki Istentől jött, és ezért más nem is ismerheti úgy Istent, mint ő, éppen arról akar meggyőzni bennünket, hogy Isten cselekvő Isten. Jézus példázatai éppen arról szólnak, hogy Isten megjelenik, beleszól a történelembe, cselekszik és működik. Isten munkálkodik a világban, a történelemben, népek és egyes emberek életében. Nem úgy van, hogy Isten megalkotta a világot és magára hagyta. Jézus éppen erről akar minket meggyőzni. Nincs igaza a deistáknak, hogy a gép forog, de az alkotó pihen. Isten nem engedte el a teremtménye az ember kezét, és éppen ezért Jézus példázatai reményt adnak, mert éppen azt üzenik, hogy nem vagyunk magunkra hagyva itt a világban. Kérdés, hogy mi magunk mennyire vagyunk Istenre hangolt emberek, és mennyire vagyunk képesek és készek ráhangolódni, és Isten szavának engedni. Kedves testvérek, minden jézusi példabeszéd egy a mindennapi életből vett történetet mond el, mégis valami többet akar velük közölni, mélyebb értelemre utal. Első hallásra Jézus hallgatói nyilvánvalóan a történet első számú képét, üzeneteit tökéletesen értették. 21. századi ember többségének már ritkán kerül vető meg a kezébe, de a példázat nyilvánvaló így is mindannyiunk számára tökéletesen világos. A magvető szórja a magokat, ez különböző talajokra hullik, három esetben nem lesz gyümölcstermés, nem lesz aratás, csak a négyből egy esetben. De az bőségesen kárpótolja a magvetőt a sok elvesztett mag miatt. A kép üzenete világos, a mag Isten igéje, a magvető az ige hirdető, a talaj az ige hallgatók szíve. Figyeljünk ezen az Isten tiszteleten erre a háromra. A mag tehát Jézus példabeszédében Isten igéje. Hogy értsük ezt pontosan? Mit közöl Isten az ő igéjében velünk? Mi az, amit olvasunk a Teremtés könyvétől, a Biblia első könyvétől az utolsó lapjáig? Mi az, ami végigvonul az egész Biblián? Testvérek, Isten igéje, Isten akarata. Amikor Isten megszólal, bárhol, bármikor, akkor mindig az ő akaratát közli az emberrel. Olykor ezt megteszi személyesen, ezt éli át Mózes, amikor fölmegy a hegyre és megkapja a 10 parancsolatot, amit le kell vinnie a népnek. Ott Isten személyesen tárgyal vele. Néha hirdetik igéjét mennyei szolgái az angyalok, mint ahogy Mária Gábriel angyaltól veszi a hírt Isten akaratáról, hogy ő fogja világra hozni a világ megváltóját. De hirdetik igéjét bírák, proféták, királyok, egyszerű emberek, mindenki, akit Isten erre kiválaszt, ezzel a lehetőséggel felruház, megbíz és szolgálatba állít. Isten igéje mindig arról szól, hogy Isten mit akar a világban, a történelemben, egy nép életében, vagy egy ember életében és életével. Isten igéje tehát, Isten akarata, és ez mindig jó akarat. Isten igéje az ember javát és az ember üdvét szolgálja. Az ige, ami Istentől van, mindig Isten akaratát közli az emberrel, és az mindig jó akarat. De az ige természete az is, hogy átalakítsa az embert. Nem véletlenül itt ebben a példázatban Jézus egy maghoz hasonlítja Isten igéjét. A mag jelentéktelen, kicsi, kiszolgáltatott, elhalhat, de az élet lehetősége ott van benne. El is halhat, de gazdag termésű növényé is erősödhet és nőhet. Kedves testvér, a te életeddel is van Istennek akarata. Van elgondolása, terve, és ez mind a javadat akarja szolgálni. Akarata, hogy megtérj hozzá bűneidből, hogy lezárd életed múltját, és felszabadult szívvel élj egy új minőségű életet. Ez az üdvösség a Bibliában. Ezt jelenti, Isten ezt szeretné minden emberrel, ahogy a Szentírásban olvassuk egy igében. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Kedves szülők, nagyon jól döntöttetek, hogy elkülditek a gyermekeiteket hittantáborba. Ott majd Isten érintgeti gyermek lelküket, szívüket, az egész belső világukat, hogy az élő igéi által közölje velük jó akaratát, és egy értelmes, szép, meggazdagodó és másokat meggazdagító élet felé vezesse őket. Isten jó és üdvösségre vezető akaratát az igén keresztül munkálja ki gyerek és felnőtt szívében egyaránt, mert Isten igéjének ereje van arra, hogy hatást gyakoroljon ránk, hogy megváltoztassuk gondolkodásmódunkat és viselkedésünket. Ahogyan beszél Isten igéjéről egy bibliai ige, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatul az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékát. Ez az ige ereje. Amikor egy emberbe lakozást vehet, elkezdi azt az embert belülről megváltoztatni. Kedves testvérek, Jézus különös magvetőt mutat be a példázatában, aki úgy tűnik, hogy nem törődik azzal, hogy hova esik a mag. Oda is veti a magot, ahol nem valószínű, hogy kikelhet. Ahol nem valószínű, hogy lesz termés, bőkezően szórja az útra, a kövek közé, a bokrokba a magvakat. Miért teszi ezt a magvető? Mi hozzászoktunk, hogy alaposan mérlegeljünk és megszámoljuk a dolgokat, és néha erre valóban szükség is van. Azonban a szeretetre ez nem áll. Ahogyan ez a tékozló magvető veti a magot, az annak a képe, hogy Isten hogyan szeret bennünket. A mag sorsa valóban attól is függ, hogy milyen talajba hullik. Hogy éppen milyen állapotú az a szív talaj, amit elér az ige. De Jézus mindenek előtt azt mondja, hogy Isten mindenféle talajra veti hűségesen igéjének magvát, azaz bármilyen lelki állapotba is legyünk. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy Isten tele van bizalommal az irányunkba. Megdöbbentő az a szeretet, hogy Isten bizakodva reméli, hogy előbb-utóbb kihajt az ige mag. Isten nem spórol a szeretetével, mert azt akarja, hogy akármilyen is a szívünk, segíthessen nekünk, hogy egyszer befogadjuk az ő igéjét, hogy egyszer komolyan vegyük, és elhiggyük, és rájunk. Engedjünk végre szavának, amit hétről hétre meghirdet.
Isten így szeret bennünket. Nem vár arra, hogy a legjobb talajjá váljék a szívünk. Mindig nagy lelkűen adja nekünk az élet beszédét, az igét. Hány eredménytelen ige hallgatáson vagyunk túl, de Isten nem ezt nézi, hanem hogy hogyan segíthetne nekünk, hogy hogyan segíthetne neked abban az élethelyzetben, amiben vagy. Ezért türelmesen jön, és biztosít minket az élet magvakról, az élő igékről, és biztosítja a gyermekeit, hogy kapjanak igét, és ige hirdetést, és ige hirdetőt. Türelmesen jön, újra és veti a magot, és küldi a magvetőket, és üzen, hogy végre valamiképpen a szívünkre beszélhessen. Végtelen türelemmel várja, hogy egyszer a szívünk jó föld legyen. Talán éppen ez a megdöbbentő isteni szeretet az, ami vágyat ébreszt bennünk egyszer arra, hogy jobb talajjá akarjunk válni, befogadókká. Mert látjuk, vagy legalábbis megsejtjük, hogy Isten bízik bennünk. Akkor is, ha mi még nem bízunk bennük, benne, ha nem hagyatkozunk rá, ha nem akarunk engedni szavának, ha nem akarunk engedelmeskedni neki, Isten nagylelkű és irgalmas, hisz a megváltoztathatóságunkban. Ezért küldi az igét újra és újra. Azzal, hogy Jézus elmondja, hogy hogyan válik gyümölcs termővé a mag, a saját életéről is beszél. Jézus a szó, Jézus a mag, Jézus Isten beszéde, Jézus végső beszéde és üzenete, ő a testélet ige, és magának, hogy sok gyümölcsöt teremjem, hogy teremhessen, meg kell halnia. Erről beszél egyszer Jézus így. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Mondja Jézus Krisztus egyszer egy beszédében, és nagypénteken megcselekszi. És Isten végső üzenete és beszéde a testélet ige elnémul a Golgota keresztjén, miután kimondja, hogy elvégeztetett. Meghal értünk, hogy a halálából és feltámadásából új élet szülessem, a keresztjén egyház és annak hívő tagjai. A magvető példázata azt üzeni nekünk, hogy Isten hajlandó tékozolni értünk, és Jézus kész meghalni annak érdekébe, hogy átalakítsa az életünket. Kedves testvérek, az a Jézus mondja el ezt a példázatot, aki maga is végig prédikálta földi szolgálati idejét. Senki sem beszélt úgy, mióta világ a világ, mint ez a Krisztus. Azt olvassuk a újszövetségi könyvekbe, hogy Jézus tömegek követték. Ez a történet is úgy kezdődik, ha figyeltétek, hogy Jézus úgy kezdi meg a tanítását a magvetőről, hogy nagy tömeg követte és vette őt körül. Jézus nagy hatású prédikátor volt. Megírják a világi történelmi könyvekbe is. De ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy neki sem sikerült, vagy volt sikeres minden prédikációja. Mert voltak emberek, akik hallgatták, de ellenálltak. Mert sokan hallották az igéit, és bár ő hirdette erővel és hatalommal, még ő is a hitetlenség falaiba ütközött. Hogy lehetséges ez, hogy még Isten fia is mondhat nem sikeres prédikációt? S miért van ez így ma is? Miért nem látszódik meg a világba Isten igéjének az ereje? És miért nem látszódik meg az én, vagy a te életedben, vagy miért nem látszódik meg jobban? Miért ilyen sikertelen vállalkozás is sokszor ige hirdetőnek lenni, lelkésznek, hittanoktatónak, diakónusnak, és mindenki, aki hitből beszélt már embereknek Jézusról, számolnia kell a Jézus szerinti realitással. Az ige hirdetés természetes hatása, hogy nagyobb részt sikertelen. csak 4-ből egyszer nem. Csak talán 25%-ban igen, de miért? Erre a kérdésre ad feleletet Jézus példázatában a 4 föld, az a 4 szívállapot, amelyeket Jézus meg is magyaráz a tanítványainak. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útvére esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Jézus így magyarázza ezt a szívállapotot. Akinél az útvére esett, azok meghallgatták az igét, de aztán jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Jézus Krisztus szerint az ellenség különös figyelmet tanúsít az igehirdetéssel kapcsolatban. Nagyon érdekli a magvetés folyamata. Minden igehirdetés elhangzásakor jön az ördög is. Azt jelenti, hogy minden vasárnap jön, ma is jön. Mert Jézus azt közli, hogy sok igemagot sikerül ellopnia, mielőtt az csirát hajthatna, vagy gyökeret ereszthetne egy ember szívébe. Az igevetése olyan foglalkozás, amely ellenséges területen zajlik. Veszélyesebb dolog Biblia órára járni, mint koncertre. Mert van egy ellenségünk, aki az ige adójával szembe lopni jár a templomba. Isten adni akarja az élet magvait, és jön az ember ellensége, és ellopja, hogy meg ne térjenek, ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Sajnos jól dolgozik, és maga az élet is sokak szívét keményre taposta, útfél keményre. Sok fájdalmat hordozunk, veszteséget, csalódást, reménytelennek látszó ügyeket, és ezek általában az emberben növelik az Istennel való szembenállást. Azonban minden Istennel szembeni keménység és ellenállás megakadályozza, hogy az ige, amit Isten hűségesen vett, új életet teremjen bennünk. A templom csatatér, tudtad? A szívedért zajlik a küzdelem, ma is, most is, itt is. Ezért úgy gyere Isten házába, hogy vigyázz, azaz imádkozz vasárnap reggel, tudatosan készülj Istened elé, hogy az ige elérhesse, és megszólíthassa a szívedet, és az a szív végre jó föld legyen. Némelyik a sziklásföldre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Jézus ezt a szívállapotot így magyarázza. Akinél a sziklásföldre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Palesztinában a talaj nagyon köves. Gyakran vékony földréteg alatt sziklák vannak. Hamar kikel a mag, de ha ilyen talajra esett, nem tud gyökeret ereszteni, és kisül, hamar megég, tönkre megy. Azt mondja Jézus, ilyen az az ember, aki befogadja az igét, de csak egy ideig hisz. Mert ha kellemetlenség éri miatta, ha hátratételt kellene szenvednie az igéért, vagy esetleg komolyabb áldozatot hozni érte, akkor elpártol. Azt már nem vállalja. Vagy ha valamiben az életében változtatni kellene, mert megértette Isten igéjéből, hogy neki szól, de nem akarja, akkor az ige, amit egyébként hallott, elhal benne. Templomainkban sokan vannak így, gyökértelenül, magukba mélyre nem engedve Isten beszédét, aztán persze csalódva, elmenve. Valaki azt mondta, a 21. század választóvonal lesz a kereszténység életébe. Vége van a népegyház korának, a nagyszámú templomlátogatás idejének. Maradni fognak azok, akik komolyan veszik Isten beszédét, és meg is akarják élni azt. A többiek pedig le fognak morzsolódni. Maradni fog egy hitvalló egyház. és a népegyház úgy, ahogy ismertük évszázadokon át, el fog tűnni. Lemorzsolódnak, elmennek, mert nincs gyökerük. Azonban te el is kötelezheted magadat annak az Istennek, aki jót akar, és üdvösséget kínál neked. Élj vele! Élj vele! Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Jézus így magyarázza ezt a szívállapotot. Akinél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. A gyomok együtt nőnek a hasznos növényekkel, és nagy harc zajlik a tápanyagért, a vízért és a napfényért. Ha nem elég erős a gabona, akkor megfojtják a gazok. Miről beszél itt Jézus? Mik ezek az igével együtt az emberben növekvő valóságok, amelyek az ige növekedése ellen dolgoznak? A gondok, a meggazdagodás vágya és a gyönyörök. Azt hiszem, a 21. századi igehallgatókra nézve e három közül valamelyik, vagy akár mind, nagy veszélyt jelentenek. Gondok, haszon, élvezetek. Mind a három a túlzott önmagunkra figyelésbe találkozik. A gondjaink, amelyeket nagyobbnak látunk Istennél, a meggazdagodás vágya, amerre nevelnek minket Facebookon, YouTube-on, kis videókba, reklámokba, és az élvezetek, amelyeket tálcán kínál korunk sokféle vívmánya, és a lehetőségek bősége és könnyen elérhetősége. Jézus egyértelművé teszi, ha valamelyiknek behódolunk, az meg fogja folytani bennünk az ő élni akaró, munkálkodni akaró beszédét. Mint a gaz, vagy a tövis, a kultúrnövényt. Kedves testvér, nézz magasabbra is magadnál. Fontos a test, a pihenés, a szórakozás, az anyagi javak. Isten egyiket se akarja megvonni tőlünk. Sőt, ezekről is gondoskodik. De Jézus szerint az élet több ennél. Így mondja a hegyi beszédben, több ennél az élet. Keresd a többet, a magasabb rendűt, higgy Isten jó szándékába, vezetésébe, amit hétről hétre megüzen neked, és akkor az életed többi dolgát is másként látod, és értékeled majd. És végül, némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle, a hallásra hallja. Erről így szól Jézus. Akinél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Akinek a szíve jó föld, hallgatja Isten igéjét, igaz és jó szívvel, azaz nyitottan, és befogadja azt, majd megcselekszi. Azt mondja Jézus szó szerint, hogy azok megtartják. A megtart szó azt jelenti valamire nagyon vigyázni, féltve őrizni. És arra is utal, akinek az életén meglátszik, hogy befogadja az igét. De mi ez a gyümölcs, amire Jézus itt utal? Mi ez a gyümölcs, amit ez a magha kikelhet egy emberben, végül is megterem? Az ilyen ember termi a lélek gyümölcsét, amely gazdag. Hiszen ezek a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és az önmegtartóztatás. Kellene, hogy keresztény egyházakban, köztünk is, az Úr Jézusnak sok ilyen gyermeke legyen, akiknek a szíve jó földé lett, befogadták Isten igéjét, mert jó szívvel, nyitott szívvel hallgatták azt, és már gyümölcsöt teremnek. Növekszük életük fáján, az Istentől való gyümölcs, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, jóság, hűség, mértékletesség és az önmegtartóztatás. Befejezem azzal, nem tudom, hogy milyen szív állapottal érkeztél ma ide Isten házába, és hogy hogyan hallgattad az igét. De azt tudom, hogy minden igehallgatónak van felelőssége abban, hogy hogyan hallgatja azt. Az ember tudatosan ellenállhat az igének, megkeményítheti a szívét. Azt mondhatja, hogy ez hülyeség. Azt mondhatja, hogy nekem ez nem kell. Tudatosan megkeményítheti a szívét. Ellenállhat az igének. Azonban törekedhet a nyitottságra is. Érkezhetünk úgy is egy Isten tiszteletre, hogy akármilyen kis hittel is, de előtte kérjük Istent, Uram, hadd legyen a szívem jó föld, ami hallja, de meg is hallja, befogadja a te ígédet, hogy aztán gyümölcsöt teremhessek neked. Ebben áll a mi felelősségünk. Egy igével fejezem be. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Így legyen. Ezért imádkozzunk, gyertek! Köszönjük neked, Istenünk, hogy olyan nagy hűséggel gondoskodsz arról, hogy mindig legyen élő igemag, és mindig legyen magvető, aki hinti azt a világba. Köszönjük, hogy ezekben az igékben a te akaratod nyilvánul meg az emberrel, és hogy ez mindig jó akarat. Ne haragudj ránk, hogy olyan könnyen megvagyunk a te igéid nélkül, mert mi a saját akaratunkat akarjuk élni. Mennyi pofom, zsákutca, lelki értelembe való összetörettetés következett abból, amikor a nagy akarásainknak engedve cselekedtünk. Köszönjük, hogy igéidben azt üzened meg, hogy te segíteni szeretnél, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, ne hozzuk meg azokat a rossz döntéseket, amelyekről előre szólsz jó akaratúan, hogy vigyázz ember, rossz az irány. Bocsáss meg makacságunkat, büszkeségünket, önteltségünket. Ne haragudj ránk, amikor a szívünk rossz föld. Ó, hány olyan igehallgatáson vagyunk túl itt mindannyian, amikor te ugyan üzentél, szóltál, jót akartál, a szívünkre akartál beszélni, de nekünk nem kellett a szó, mert más utakon jártunk. Milyen jó vagy Isten, hogy ez semmit nem változtat azon, hogy újra és újra gyere, és hirdesd az életnek beszédét közöttünk. Áldunk és magasztalunk, Krisztus. Azért, hogy te nem csak arról beszéltél, hogy a magnak el kell halnia, hogyha nem akar maga maradnia, hanem ha sok gyümölcsöt termjen, akkor el kell, hogy haljon, hanem meg is cselekedted nagy pénteken. Látjuk a sok gyümölcsöt, ami a te életednek a gyümölcse, a keresztény egyházat, megtérő milliókat és százmilliókat, hogy a halálodból élet lett. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben is ez történt sokakkal, és könyörgünk azokért, hogy akikkel ez még nem történt meg, cselekedd meg az életükbe. Világosan értjük, hogy az igét használod ehhez. Urunk, könyörgünk, add, hogy a szívünk hadd legyen jó földé, ami befogadja a te igédet, ami megváltoztat minket, ami meggazdagít minket, és aztán a gyümölcsök által másokat is. Köszönjük, hogy minden héten munkálod ezt. Légy áldott ezért, Istenünk, megváltó Krisztus Jézusunk, szerető Szentlélek Isten. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kis gyermek megőrzést is vállalunk. Köszönöm azoknak, akik a mögöttünk hagyott napokon részt vettek Urkuti konferencia telepünk karbantartó napjain, és sok munkával előkészítették a konferencia telepünket a táborozók fogadására. Kérem, gondoljunk imádságos szívvel a ma kezdődő Pácem ifi és a csütörtökön induló Agnus ifi fiataljaira és vezetőikre, szolgálóikra. Kívánunk áldást mindkét közösségre és a táboraikra. Hirdetem, hogy ma az Isten tiszteletet követően a nyári hittantáborba jelentkezett gyerekek szülei számára tájékoztatást fogunk adni a táborról, tábor tudnivalóiról. Kérem, hogy az érintett szülők a készfogást és a persejezést követően fáradjanak majd vissza ide a templomba. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, záró énekünket keressük ki. Ez az ének az 549. számú dicséretnek a harmadik verse, amely így kezdődik. Szakaszd el hát most szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól.